A mikrofonnál Simon Palov Judit.
Rendkívül ijesztő hír kelt szányra a hétvégén. Egy washingtoni kutatóintézet ugyanis olyan adatokat tárt a nyilvánosság elé, amelyek magyar vonatkozásai azt állították, csak ebben az évben legkevesebb 11 000, de rossz forgatókönyv alapján akár 20 000 halálos áldozata is lehet Magyarországon a koronavírus járványnak. A felrajzolt, jósolt járványgörbe alapján pedig arra lehet következtetni, hogy az idei karácsonyon naponta százakat gyászolhatunk majd. Torokszorító a gondolat, és biztos vagyok abban, hogy sokak, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy sokunk számára felfoghatatlan ez a jövőkép. Magyarországon is van egy olyan tím, amelyik folyamatosan modellszámításokat végez a járványról, és munkájával segíti a Covid-dal kapcsolatos kormányzati döntéshozatalt. Ennek a csoportnak a vezetője Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudomány Egyetem professzora, aki ma reggel csatlakozott a Hangolóhoz. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ismeri részleteiben azt a washingtoni modellt, ami alapján az iménti adatokat el lehetett mondani?
Igen, valamennyire utána néztem. Igazából nekem már egy történelmem is van ezzel az intézettel, ugyanis ők egy egészségügyi metrikával foglalkozó intézet, tehát főleg statisztikákat készítenek különböző egészségügyi dolgokról. Járvány modellezések korábban nem foglalkoztak, és már tavasszal nagyon sokszor bekerültek a hírekbe. Tavasszal készítettek ilyen előrejelzéseket, mindenféle görbéket a különböző országokra. Most akkor azt nagyon sok kritika érte, sőt én magam is kritizáltam a médiában is az akkori, hát modellnek nem is nevezném azokat a görbéiket, amiket produkáltak, mert azok még egyszerű görbeillesztések voltak, amik a járvány dinamikájával, az azt mozgató tényezőkkel egyáltalán nem foglalkoztak. És utólag vissza is lehet keresni, hogy Magyarországra is az elég téves előrejelzéseket adtak tavasszal, például azt, hogy május 17 után már nem lesz egyetlen haláleset sem, és ez még elég sok volt a májusi, júniusi időszakban. Nagyon sok kritika érte ezt az intézetet emiatt, a nemzetközi szakmai közvéleménybe is, úgyhogy azóta változtattak a módszertanokon, és most már sokkal bonyolultabb, és sokkal kifinomultabb, és jobb metodológiát használnak az idei őszi előrejelzéseikhez.
Ez azt jelenti, hogy azok az adatsorok, amelyek alapján ezeket a riasztó adatokat ki lehetett Magyarországgal kapcsolatban olvasni, azok azért megközelítően pontosak lehetnek?
De nem tartom annak, mi például a következők miatt. Ők nem speciálisan Magyarországot modellezik. Tehát van egy általános modelljük, ami igazából az Egyesült Államok különböző államaira használnak, és a holnapjukon ezt minden más országra is tulajdonképpen futtatják ezt a modelljüket, de az egyes országokból csak nagyon minimális információt használnak föl. Tehát nincs nekik egy külön Magyarország modelljük, külön Magyarország részletes jellemzőivel, sőt igazából csak a halálozások, jelentett halálozásoknak a számát használják Magyarországról egyetlen bemenetként.
Ezzel szemben önöknek léteznek ilyen hosszú távú előrejelzéseik, amivel itt most a magyar specifikumokat, a magyar sajátosságokat figyelembe véve azért nagyjából lehet vázolni azt, hogy milyen forgatókönyvre számíthatunk az előttünk álló hónapokban?
Igen, mi is végzünk Magyarországra számításokat, persze azért a hosszabb távú számítások azzal óvatosan kell bánni, mert a körülmények azok állandóan változnak. Például csak a közelmúltban menjünk vissza, hogy nyilván szeptembertől egészen más a helyzet, mint előtte nyáron volt, az iskolák, egyetemek újraindultak, és így tovább, vagy egy adott kormányzati intézkedés teljesen megint megváltoztatja a paramétereket. Most nekünk is ilyen többféle forgatókönyvünk van a jövőre nézve, de mi ennyire pesszimistával nem számolunk, mint amit ez az IHME intézet hozott ki. És én próbáltam is utána nézni az ő modelljükben, illetve a számításékban, hogy hol van az az eltérés, hogy mi lehet az, amiatt nekik ilyen magas számuk kijöttek. Ez egyik az, hogy az ő modelljük nem veszi figyelembe a korcsoportokat, illetve az életkori eloszlását az eseteknek. Ezért ők egy jóval magasabb halálozási arányjal számolnak, mint ami a jelenlegi futó magyarországi járványban van. De nálunk még főleg a korábbi hetekben a fiatalabb generációk aránylag nagy részét tették ki az összes esetnek, ezért az összes számhoz képest a halálozások száma viszonylag alacsony volt. Tehát ők ugye a halálozásból indulnak ki, de mivel magasabb halálozási rátát használnak a számolásaikhoz, ezért egész más esetszámokat jeleznek előre, mint ami akár már most is van Magyarországon. Ugye az a halálozási arányszám igazából nagyon életkorfüggő, tehát nem is érdemes egy számba kifejezni ennek a vírusnak a halálási rátáját. Mint a tavaszi hullámban az idősek voltak az esetek jelentős részében, most meg fiatalabbak, az idősek körében a magasabb a halálozási ráta. Tehát igazából életkorin kell számolni a halálozási rátákat, és ha változik a járvány demográfiai összetétele ebbe az értelemben, hogy a fiatalok idősek aránya eltolódik, akkor a halálozási ráták is, a halálozások száma is változik. A másik dolog, ami az ő modelljükbe szerepel, és én nem vagyok benne biztos, hogy helytálló a Magyarországra alkalmazni, az feleznek egyfajta szezonalitását ennek a koronavírusnak, és tulajdonképpen az amerikai tüdőgyulladásoknak a szezonalitásával azt teszik alapul, és jelen esetben, mert most Magyarországon megindult egy ilyen gyors terjedés szember elején, vagy augusztus végén, az ő modell feltételezésük az, hogy a tüdőgyulladások száma az jelentősen meg fog nőni általában szeptemberhez képest a téli hónapokban, hogy ugyanígy a koronavírus terjedés is meg fog nőni azzal összhangban. És ez egy olyan feltételezés az ő modelljükben, ami szerintem nem helytálló.
Akkor most jöjjön a fekete leves. Az önök számításaiban milyen számok szerepelnek a legoptimistább és a legpesszimistább jóslatokat, ha lehet ilyeneket?
Én konkrét számokat nem szeretnék mondani, és ennek két oka van. Az egyik ok, hogy minden ilyen előrejelzés vagy modellezés az nagyon sok feltételezésen alapul, illetve bizonyos paramétereket használunk, amik a jövőben nem biztos, hogy úgy lesznek, bizonyos feltételezéseket, amik ma még fennállhatnak a jövőben nem. Tehát amikor ezt mondjuk egy tanulmányba publikáljuk, ezek akkor mind részletesen föl vannak sorolva, hogy min alapul az adott forgatókönyvnek a számítása. Tehát a kontextus nélkül nehéz értelmezni egy ilyen görbéket. Tehát ilyen többféle görbénk van. A másik ok, hogy a mostani helyzetnek van egy olyan bizonytalansága, ami miatt az előrejelzések is nagyon bizonytalanok, ez pedig a következő, ugye új helyzet van szeptember óta, vagy az iskolák egyetemek újranyitásával, és a megugró esetszámmal a tesztelésünk nem tudott igazán lépést tartani, tehát a pozitív tesztek aránya az összes elvégzett tesztek között az egyre nő, most már 14% fölött van, aminek a európai ajánlások szerint 3% alatt lenne, az lenne az ideális, és emiatt a jelentett esetszámot nem igazán tudjuk használni a trendeknek a leírására. Tehát sok külföldi példát is láttunk erre, amikor ilyen esetekben az utólag rekonstruálták a járványgörbét, és az lényegesen eltér a jelentett eseteknek a görbéjétől. Tehát a jelentett eseteket nem tudjuk előrejelzésre használni jelen helyzetben. Amit lehet használni előrejelzésre, hát a halálozások száma, amit úgy gondolják, hogy ez egy megbízható kimenet, de ez persze a folyamatnak a vége. Most a halálozási számoknak a felhasználása ilyen modellezéshez, annak az a hátránya van, hogy a halálozások azok ugye több héttel a megfertőzés után következnek be, tehát igazából a halálozások száma az egy 3-4 héttel el van csúszva a járványnak a valódi dinamikájától. Tehát én az elmúlt egy-két hétnek a halálozási adatai indulok ki, abból legfeljebb annyit tudok megmondani, hogy mi volt a járvány dinamika nagyjából a szeptember első-második hetében. És ha azóta bekövetkezett valami változás, akkor ezt a halálozási szám még nem tudja kimutatni. Ez a probléma a halálozáson alapú modellezésnek, és az IHME-nek, az intézetnek a ők is a halálozási számokból számolnak visszafelé, és utána abból prediktálnak előre, hogy ez nagyon nagy késedelemmel mutatja, vagy nagyon nagy késés van a valódi történésekhez képest. Ez a két tényező, ami azt okozza, hogy a jelenlegi előrejelzés az most nagyon bizonytalan. Tehát vannak a járványnak olyan szakaszai, amikor tudtunk elég előrejelzést tenni, ilyen volt az augusztus vége, amikor még lehetett nagyon jól követni Magyarországon a járványt, és láttuk ugye akkor a reprodukciós szám megugrását, abból akkor előre tudtuk jelezni a szeptemberi esetszám megugrást, illetve annak következményeként, hogy az idősek körében, idősebb generációkra is át fog valamennyire terjedni a járvány fiatalokról, annak következtében bekövetkező növekedést a halálozásokban. Tehát ami augusztus végi helyzetből, abból elég jól lehetett látni, hogy mi fog történni szeptemberben, vagy október elejéig, és az be is következett. Tehát a mostani helyzet az nem ilyen, pont amiatt, hogy a napi jelentett esetszám, azt nem tudjuk, hogy mennyire követi a valódi esetszámnak a trendjét.
Azt mondtam a beszélgetésünk elején, hogy annak a járványügyi csoportnak a vezetője, amelyik a maga szakterületén igyekszik megtámogatni a kormányzati döntéseket. Ugye annak idején a tavaszi időszakban hetente üléseztek. Ezek a heti találkozók, ezek a mai napig rendszeresek? Ott vannak és megtámogatják a döntéshozatalt azóta is?
Az ITM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálja ennek a munkacsoportnak a működését, és a minisztériumban van heti rendszerességű egyeztetésünk, ahol mind a legújabb elemzéseinket ott bemutatjuk. Ez folyamatosan van most is, minden héten.
Önök milyen javaslatokkal próbálnák meg, vagy milyen módszerekkel próbálnák meg a járvány jelenlegi szakaszában egy kicsit kedvezőbbé tenni a járványgörbét? Mert most ugye azt látjuk, hogy napi szinten 1000 körüli a pozitív esetek száma, ahogyan az imént elmondta, ennél valószínűleg jóval többről van szó, és hát időről időre azt olvashatjuk, hogy megint rekordot döntött a halálos áldozatok száma is. A keddi napon már 20 halálos áldozatról lehetett tudni. Önök mit javasolnának most a döntéshozóknak a járvány jelenlegi szakaszában?
Igazából amit tenni lehet, az már tavasz óta világos, tehát már a tavaszi konferenciánkon is elmondtuk, hogy mik azok a tényezők, vagy mik azok a módszerek, amivel meg lehet próbálni lassítani a járványt, anélkül, hogy komoly lezárásokra szükség legyen. Abból lehet őket levezetni, hogy hogyan tudjuk a fertőzések átadásának a mértékét csökkenteni. De nyilván egyik tényező, ami ezt befolyásolja, az, hogy hány kontaktusunk van, hány emberrel kerülünk szoros kapcsolatban napi szinten. Ugye a tavaszi stratégiának az volt a lényege, hogy ezeket a kontaktusokat, vagy a lezárásokat, a korlátozásokat, ezek csökkentek le drasztikusan. Most ugye nyilván nem lehet újra ilyen drasztikusan ezeket lecsökkenteni, de valamekkora kontaktus csökkentést azt fönn kell, hogy tartsunk, ami jelent csak ilyen általános óvatosságot is a távmunkának, ahol lehet bevezetését, az értekezletek, ilyen találkozóknak a online formában megrendezését, és így tovább, tehát rengeteg minden, ami ezeket a kontaktusokat, vagy szoros kontaktusokat csökkenti, ez az egyik tényező. A másik ugye, hogy ilyen kontaktus során, ha már a kontaktus nem elkerülhető mondjuk a munkahelyen, vagy egyéb fontos szempont miatt, akkor a fertőzés átadásának az esélyt csökkenteni. Ugye erre van a higiénia, kézmosás, maszk használat, amiben ugye valamennyi szigorítás történt az elmúlt időszakban. Van még egy tényező, lehetne, hogy a fogékonyak arányát, a potenciálisan megfertőzöttnek csökkenteni, ezt majd a védőoltásunk lesz, csak akkor tudjuk ezzel megtenni. Hogy a járványi védekezést segítsük, és hogy a munkahelyek, illetve a gazdaság is minél biztonságosabban tudjon működni az őszi-téli időszakban, ezért a munkacsoportunk elkészítette egy vállalati fehér könyvet, ami egy 40 oldalas kis könyvecske, ami egy ilyen áttekintést ad, de nagyon sok hasznos tanácsot arról, hogyan lehetne biztonságosabban tenni a munkahelyeket. Itt részletesen szét van bontva a munkahelyek típusa szerint, hogy irodák, gyárak, szolgáltatásokat, személyi szolgáltatásokat végző helyek különböző munkahely típusokon, hogyan lehet szervezéssel, a munkahelyek átrendezésével, a műszakok átszervezésével, nagyon sok olyan dologgal, ami hogy pénzbe nem kerül, vagy minimális költsége van, csak tényleg szervezést és odafigyelést igényel, hogy lehetne mégis biztonságosabban tenni a munkahelyeket, lassítani a terjedést, ha esetleg bekerül az adott munkahelyre. És nagyon sok konkrét példa van, külföldi példánk, hogy ez máshol hogy működött, vagy mi volt, ami sikeres volt, mi volt, ami nem. Éttermek, fodrászatok, irodaházak, edzőtermek, és tovább konkrét példákon keresztül, és ezt mindenkinek ajánlom a vállalati fehérkönyvre, ha valaki rákeres, le lehet tölteni különböző kormányzati szerveknek az oldaláról. 40 oldalas kis könyvecske munkahelyek biztonságosságát érdekében. És az utolsó tényező pedig az, hogy azt az időt, amíg valaki eltölt fertőzőként a társadalomban, a hétköznapokban, ezt az időt valamivel lecsökkenteni. Most ez amiatt nagyon fontos, mert tudjuk, hogy amikor a fertőzések jelentős része létrejön, akkor az az illető, aki fertőz, még nem mutat tüneteket. Tehát a tünetek megjelenése előtt is tud terjedni ez a vírus, sőt az összes eset kb. 40%-a a tünetek megjelenése előtt keletkezik. Ezért nagyon fontos, hogy fertőzési láncok megszakításához minél gyorsabban és hatékonyabban megtalálni, kik azok, akik továbbadhatják a fertőzést, akik fertőzőek, akik nem csak a tünetesek közül kerülnek ki. Most ennek az eszköze lenne a tesztelés kontaktkutatásnak a hatékony kombinációja, ahol nem is mindig ugye számokról szoktak beszélni, de itt nem is a számok a fontosabb, amitől úgy értem, hogy hány darab tesztelés van az is egy fontos mutató, de a mennyiségnél igazából a gyorsaság az fontosabb, hogyha arra akarjuk használni ezt az eszközt, hogy tényleg a járványgörbére befolyásoló hatása legyen, akkor a gyorsaság minél még fontosabb, hogy minél gyorsabban kiderüljön valamiről, hogy pozitív, minél gyorsabban kiderüljön, hogy pozitíva volt szoros kontaktusban, akkor lesz nagyon rövid az időszak, amit fertőzőként tennek el, és ennek lehet még hatása a járványgörbére.
Amikor ezt a javaslatot megfogalmazzák az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, akkor kapnak rá választ is, mármint hogy megvalósítható-e, vagy sem a gyorsabb, hatékonyabb kontaktuskutatás?
Ugye állandó kommunikációban vagyunk, tehát nem csak abból áll, hogy mi elmondjuk, és nem mindenki hazamegy, tehát igen, szóval van már egyeztetések rendszeresen. Most ami ugye a hírek szerint tettek újra egy nagyobb összeget tesztelésre, illetve ezekből az új típusú antigén gyors tesztekből is rendelnek egy jelentősen mennyiséget, úgyhogy talán ez javulni fog az elkövetkező időszakban.
Folyamatosan téma az iskoláknak a nyitvatartása, illetve hogy meddig lehet az oktatásnak ezt a hagyományos formáját fenntartani. Ugye a kormányzati szándék az az, hogy ameddig csak lehet, és lehetőség szerint az az általános bezárás ne következzen be, mint amit tapasztalhattunk a tavaszi időszakban, csak egy-egy osztályt, egy-egy iskolát, egy-egy intézményt tennének 2 hétre karanténba, hogyha szükséges. Ön szerint ez meddig fenntartható? Mert hát újra és újra felröppennek olyan pletykák, lehet, hogy vágyak, lehet, hogy félelmek, hogy gyakorlatilag október végével ez a rendszer így fenntarthatatlanná válik.
Azzal én is teljesen egyetértek, hogy az iskolák nyitvatartása legyen az egyik prioritás. Igazából ott is elképzelhető, hogy érdemes különbséget tenni a évfolyamok, illetve a generációk között. Az alsó tagozatosokat máshogy lehet kezelni, mint a felsős, illetve a középiskolás korosztályt. Most a nyugati példák, ahol korábban nyitottak az iskolák, azok azt mutatták, hogy a kisebb, alacsonyabb évfolyamokban gócpontok, ott is a gyerekek között tud terjedni a fertőzés, de a nagyobb gócpontok nem nagyon alakultak ki. Középiskolákban már elég sokat láttak, például Franciaországban vagy Izraelbe. Ez a másik különbség, hogy esetleg online oktatásra kényszerül egy iskola vagy egy osztály. Nyilván a nagyobb gyerekeknél ez nem probléma, mert ők tudnak egyedül is otthon lenni. Viszont az alacsonyabb évfolyamoknál nyilván a szülőnek is otthon kell lenni valamelyik szülőnek a gyerekkel, ami ugye extra problémát jelent. Nyilván, ha esetleg rosszabbra fordul ugye a járványügyi helyzet, akkor valamilyen szigorításra mégis szükség lenne, akkor nyilván a kormányzat mérlegelni fogja, hogy ez az iskolák bezárása legyen, vagy valamelyik más típusú intézkedés, szigorító intézkedés. Vannak olyan országok, például most nemrég hallottam, hogy Oroszországban például meghosszabbítják az őszi szünetet, hogy legyen egy hosszabb őszi szünet, 2 hetes, ezzel megszakítják az iskolákban zajló fertőzési láncokat, tehát azok a gyerekek is, akik fertőzöttek voltak, az a hosszabb szünet alatt ők már mind kigyógyulnak, átesnek. Lehet ráció egy ilyenfajta intézkedésben is, akkor is, hogyha lényegesen romlana a járványi helyzet, hogy nem hosszú időre lezárni az iskolákat, hanem csak bizonyos évfolyamoknak egy-hetes szüneteket beiktatni, mert iskolában megszakadnak a fertőzési láncok, az már a járványgörbére érdemi hatással tud lenni.
Röst Gergelyt, a Szegedi Tudományi Egyetem matematikus professzorát, a járványügyi elemző tím vezetőjét hallották az elmúlt percekben. Viszont hallásra!